A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Renk Zoltán, a Hungrana keményítő és izocukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye elég zavaros évek vannak, mondhatjuk mindenki mögött, de talán a kukoricafeldolgozás, illetve hát egyáltalán az élelmiszeripar körül azért voltak turbulenciák, mondhatjuk így. Most nem akarnék itt visszatérni még az elmúlt 3 évre, amikor itt kezdődtek a problémák mindenfélével, vagy 2,5 évre. Tavaly hogy alakultak végül is a számok a tervekhez képest? Milyen évet zárt tavaly a Hungrana? Talán kezdjünk ezzel, hogy sikerült-e utolérni magukat ugye a rengeteg probléma után?
Az az érdekes dolog fordult elő, vagy történt meg, hogy nekünk a tavalyi évünk, a 23-as évünk volt az elmúlt 20 év leggyengébb éve. Ennek számtalan oka van, de a leginkább, hogyha egyet kéne megnevezni, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon erős kereslet visszaesés volt minden termékünk iránt. Tehát a tavaly évben ütött be nagyon ez a magas infláció, azt, hogy az embereknek kevesebb pénzük volt elkölteni, nem csak a belpiacokon, hanem az exportpiacainkon is. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az exportpiacokon még nagyobb mértékben, hiszen ugye a szállítási költségek megemelkedésével egyszerűen a kisebb igényre nagyobb volt a verseny, és sokszor kiárazottunk mi. Tehát ez nagyon rányomta a bélyegét a tavalyi évünkre, úgyhogy nagyon alacsony tempóval ment a gyártásunk, és gyakorlatilag a Hungrana történelmi, a modern történelmében ilyen nem volt, hogy minden termékünkre egyformán drasztikusan visszaesett a kereslet. Mindig volt egy-kettő, ami gyengélkedett, de volt egy-kettő, ami sztártermék volt, nagyon erős, húzta a termelést, most ilyen nem volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legrosszabb évet magunk mögött tudjuk, és innentől már csak fölfelé van az irány.
Ez azt jelenti, hogy 2024-ben már látszanak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy ez már jobb lehet, vagy ez inkább csak a remény?
Nagyon erősen a remény, de látszanak jelek is. Nem fogjuk elérni a háború előtti éveket, még akár a Covidot is beleszámítva, mert én azt gondolom, hogy egyébként élelmiszeripari, vagy ilyen agráripari feldolgozóként nekünk például a Covid nem volt annyira rossz a Covid éve, mondjuk a 20 vagy 21, de nem fogjuk elérni felhasználásban, tehát még érződik 24-ben a visszafogott kereslet minden termék iránt. Bioetanol, kevesebbet autózunk, keményítő a papírtermékek iránt, csomagolóanyag iránt kevesebb a kereslet, az élelmiszertermékek iránt, és sorolhatnám, de tavalyhoz képest mindenképp jelentős javulást látunk már most.
Lesz idén sztártermék, vagy az még ilyenkor nem látszik?
Még nem látszik ilyenkor. Én nagyon bízom benne, hogy a bioetanol termékünk, ugye ami a benzinbe keverve, ugye a legtöbb magyar ember találkozik vele, néhány üdítőtől eltekintve. Én nagyon bízom benne, hogy nem fog emelkedni az olajára, és ha nem emelkedik nagyon az olajára, akkor azért autózunk. Tehát akkor ugye az autóról nehezen mondunk le, nehezen ölünk biciklire, vagy tömeg.
Most volt egy adóemelkedés az üzemanyag árában.
Igen, ami jelentős, tehát ami nem kevés, és most azt is tudjuk, hogy azért környező országokhoz képest nálunk a legdrágább. Mindennek ellenére azt látjuk, legalábbis a magyar fogyasztók részéről, hogy azért az autót, tehát mi szívesen használjuk az autót, nem. Tehát mindegy, hogy milyen, mekkora pénztárcánk, de ha már van autónk, akkor azért autózunk. És én nagyon bízom benne, hogy ez egy ilyen stabil, esetleg növek igényt fog mutatni, és akkor az azt jelenti, hogy nem csak több benzin, hanem annak arányosan, ugye bioetanolból is többet tudunk majd eladni.
Na most ugye ez itt az igény oldala a dolognak, vagy a piac oldala, de hát ugye önöknek a másik oldal, ami ugye az elmúlt években, vagy talán 2022-23-ban a másik nagy probléma volt, az a kínálati oldal. Ugye 2022-ben nagyon nehéz volt, hiszen gyakorlatilag odaégett a, lehet ezt mondani, a kukorica. De egyébként egyéb gabonákból sem volt túl jó a termés, viszont kitört a háború, tehát más egyéb hatások is közrejátszottak, és hát az árak az egekben voltak. Mindehhez képest azért már, ahogy tavaly látszott, csökkent a kereslet. Ez az oldal hogy néz ki? Hogy ez idén hogy fog alakulni, vagy mekkora átjövő készletek vannak, hogyan lehet tervezni az idei kukorica behozatalt?
E tekintetben is azt gondolom, hogy a hullámok csillapodtak. Tehát 22-ben valóban Magyarországon egy történelmi aszály volt, tehát egy rekordmértékű aszály, de Európában is gyakorlatilag sokkal kisebb termés volt alapanyagból, vagy hát kukoricából, meg sok minden másból is, és a világon is gyakorlatilag egy ilyen nagyon szenzitív és ideges állapot volt. Ehhez képest 23-ban, tehát a 23 őszi betakarítási időszak, amiből majd még most valamikor március környékén szokták véglegesíteni az adatokat, hogy körülbelül, tehát Magyarországon nagyjából tudjuk, hogy mennyi termet, de a világ globális termelése azért nagyon meghatározó a tekintetben is, hogy itt Magyarországon milyen árak vannak, és hát ilyen rekordtermést várunk, tehát úgy néz ki, hogy Magyarországon nem, mert kisebb területen vetettek kukoricát, de jó átlagokkal, tehát jó minőségű és jó átlagokkal, de gyakorlatilag Európában és a világon is most nagyon stabil jó termés van. És ehhez képest, ugye, hogyha nem tud nőni az igény, a felhasználás ezzel párhuzamosan, vagy ennek megfelelően, akkor az azt jelenti, hogy a készletek fognak növekedni, ami meg azt jelenti, hogy csökken az ára. Ez természetesen megint nem tetszik a termelőknek, tehát a termelőnek nem könnyű, ezt soha nem mondtuk, sőt, tudjuk, hogy nagyon nehéz. Ugye két évvel ezelőtt aszály, most meg egy ilyen kicsi igényező jó mennyiségű terményükre nem magas árakat jelent. Ez viszont nagyon fontos, hogy ez nem jelenti azonnal azt, hogy mindennek az ára akkor ezzel. Tehát, hogy a lisztára, vagy a búzára lemegy, akkor ugye nem feltétlenül megy le a kenyér ára. Számtalan összetevője van.
De ha fölmegy, akkor igen.
Hát azt valahol érvényesíteni kell, igen, de azért a bérek növekednek, az energiaköltségek ugyan visszamentek a tavalyi állapothoz képest, és egyébként ez egy másik dolog, hogy ami a feldolgozóipart, minket is, és minden más feldolgozóipart nagyon erősen érintett, tavaly az energiaáraknak a drasztikus, vagy a volatilitás, inkább azt mondom meg, a kiszámíthatatlansága.
Itt valamelyik nap egyébként már a gázára 30 euró alatt volt, igen. Ami nagyon jó jel.
Igen. Egyrészt nagyon jó jel, mert most majdhogy nem visszakaptuk azt a versenyképességünket Európában, ami volt régen. Még azért megjegyzem, hogy egy 50-60%-a drágább, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt. Ami viszont azért nehéz, hogy ez vajon mennyire kiszámítható, mennyire stabil, mennyire marad így, ugyanis a...
De hát most érdemes hosszú távra szerződni, vagy már a gázszállítók nem szerződnek?
Most már van hosszú távú szerződés, tehát most már van, de például tavaly, vagy 22 második felében, amikor így igazán megemelkedtek az árak, vagy 22 nyarán, nem lehetett hosszú távra szerződni, egyszerűen mert nem volt olyan kereskedő, aki finanszírozni tudta volna ezeket az árakat. A bankok, a finanszírozó intézetek nem adtak ennyi pénzt, hiszen hirtelen a 10-valahányszorosára emelkedtek az árak. Ez megnyugodott ez a piac. Viszont kérdés, hogy ez a 30 euró, vagy 30 pár euró, ami az elmúlt időszakban volt, ez most akkor stabilan marad-e? Esetleg visszamegyünk 20-ra, vagy talán fölmegyünk 40-re, vagy 50-re. Szóval ezek már kisebb különbségek, mint mondjuk az elmúlt egy évben, ahol napi 10-20 eurókat simán röpködtek fölfelé-lefelé a gázárak. Az áram az meg még többet. Ugyanakkor, mivel tradicionálisan a feldolgozóipar azért egy számjegyű, vagy esetleg 10% közelű marginokkal dolgozik, tehát ekkora profit ráta van ezekben az iparágokban, nagyon nem mindegy, hogy 20 vagy 30 euróért veszünk gázt, esetleg 30 vagy 45 euróért veszünk gázt. Szóval ennek a kiszámíthatósága, a stabilitása azért erre még várunk. Az nem jó hír, és az semmiképp nem megnyugtató a feldolgozóiparnak, hogy maga az európai gázkereskedési tőzsde, ugye ez a TTF, szerintem most már mindenki tudja Magyarországon is, hogy ez micsoda, vagy ezek az egyéb virtuális platformok, ahol a gáz vagy energia kereskedés köttetik, ezekben a mai napig nincs semmilyen fék beépítve. Tehát az, ami lehetővé tette, hogy 300 euró legyen a gázár egyik pillanatról a másikra, ami előtte 15 vagy 20 volt, ezzel nem változtattak ezen a szabályrendszeren. Tehát ha valami történik, holnap lehet, hogy 1000 euró lesz. Tehát ez nem megnyugtató. Tehát ezzel még a jövőben mindenképp kell kezdeni valamit, mert különben az európai gazdaság az tartósan versenyképtelen lesz.
De most azért érdemes legalább részben ebből a 30 eurós gázból bevásárolni, mert bár igaz, hogy a 20 euróhoz képest ez 50%-kal magasabb ár, de a 300 euróhoz képest ez egy 10%-os ár.
Igen, ez így van, és nagyon sok felhasználó azért hosszú távú értékesítési szerződésekkel bír, hosszú távú gyártási tervei vannak, és hogyha van egy megfelelő risk management, tehát ilyen kockázatcsökkentési management, akkor azért sok évre előre úgymond spreadingelik ezt a risket, most szép magyar szóval, tehát gyakorlatilag elterítik a kockázatot, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 20-30%-át a feltételezett, vagy akár már leszerződött igénynek hosszú távra veszik, mert ha még lemegy, vagy fölmegy az ár is, ugye az már azért stabil, és az annyit nem változtat az átlagáron, viszont biztos, hogy nem megy föl. Úgyhogy igen, tehát ilyen szempontból a feldolgozóipar azért ezzel már tud tervezni.
És a piacon, ahol ugye azt már mondta, hogy túl nagy fogyasztás növekedésre nem számítanak. Miközben azért az üzemanyagban bíznak, hogy az állandósult mennyiség lesz, vagy legalábbis nem csökken jobban az üzemanyag felhasználás. Melyek azok a cikkek, amik nagyon szenzibilisek itt az önök által gyártott termékek közül? Mert hát, hogyha 2023-at nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az összes, mert hogy nem igazán ment a piac, de ha mondjuk visszaáll valahogy a kereslet, akkor mi az, ami nagyobb kockázatot jelenthet?
Ugye nekünk a fő termékünk azok az izocukrok, tehát ezek a folyékony cukrok. Egy kivételével egy van kristályosítva a dextróz, de egyébként rengeteg fajta fruktóz és glükóz tartalmú izocukrot állítunk elő, ami az édesiparnak egy fontos alapanyaga. Ugye most háromféle dologgal, vagy négyfélével tudunk édesíteni, kristálycukorral, mézzel, izocukorral, ami ugye kukoricából készült folyékony cukor, vagy különböző mesterséges édesítőszerekkel. Most ebből az első három az, ami igazából természetes anyag, tehát a kristálycukor, vagy bocsánat, még a nátcukrot, azt nem mondtam, csak ugye az Európában nem terem. Az izocukor és a méz. De mézet ugye nem nagyon szoktunk hát édesiparban
használni.
Nagyon
drága, meg
nagyon hát... Így van. Tehát marad a kristálycukor, vagy az izocukor. És édesiparra mire kell gondolni? Üdítők, szörpök, egyéb ilyen folyékony italok, csokoládék, különböző sütemények, jégkrémek, tehát most ezekre gondoljunk. És azért ez az a réteg, ahol azért az ember először vesz vissza. Tehát hogyha mondjuk egy 20%-os infláció mellett egyszerűen szűkül az a bevásárlói kosár, akkor inkább veszünk vissza egy szénsavas üdítő italt, vagy mondjuk olcsóbbra cseréljük, ami egyébként nem cukorral készül, vagy izocukorral, hanem édesítőszerrel.
De hát most akkor menjünk ezért bele, hogy van ennyi édesítőszeres üdítő, mert az olcsóbb?
Egyrészt olcsóbb, de nem csak azért olcsóbb, mert maga az alapanyag olcsóbb, hanem a rákivetett neta is sokkal olcsóbb. Tehát ez még egy érdekes kérdés, hogy a népegészségügyi termékadót, ami 2011-ben bevezettek Magyarországon, azóta már több lépcsőben növelték ennek a szintjét, és már azt kell mondanom, hogy nagyon magas. Tehát egy fél literes üdítőnek egy jelentős része az már ez a neta. Ezt alapvetően a cukorra és az izocukorra vetik ki. Tehát ha valaki növeli ebben a receptúrában a mesterséges édesítőszerek arányát, akkor arányosan kevesebb termékadót kell fizetni, tehát az ő terméke a polcon olcsóbb lesz. Abban most nem menjünk vele, hogy ennek a minőségbiztosítása, ellenőrzése, hogy az valóban hogyan gyártják azt az anyagot, mert ezt nem Európában gyártják legtöbbször, hanem Ázsiában. Ez hogy jut ide, mit teszünk bele, annak milyen hatásai vannak, élettani hatása, stb. Ebben most nem menjünk bele, nekem nagyon negatív véleményem van. Én azt gondolom, hogy a természetes édesítőszerekre, szaharózra, glükózra, fruktózra szükségünk van. Természetesen a mértékét kell korlátozni, tehát nem kell mértéktelenül lenni gyümölcs cukrot sem, tehát gyümölcsöt sem, mert ugye abból a cukor az tud kedvezőtlen hatású lenni, de valamennyire szükségünk van. Tehát ezek nem alapvetően rossz termékek. Ellenben ezek a mesterséges dolgok, hát ezek azért hagynak némi kívánivalót maguk után. De hogy összetett a kérdés, tehát adó kérdése, adó vonzata is van. Most természetesen az adót kivető kormányzat szempontjából most nagyon lesarkítom, de teljesen mindegy, hogy kevesebb fogy, és akkor azt lehet mondani, hogy népegészségügyi szempontból megtette a hatását, vagy nem fogy kevesebb, és akkor meg az adóbevétel.
Amire ők, most egyre nagyobb szükség van.
Azt lehet tudják fordítani, úgyhogy ez most jó, és ezt nem fogják visszamenni.
Jó, tehát akkor erre nem is számítanak, hogy nem. Bármiféle adócsökkenés lenne is idén, és akkor ezek szerint a cukortermékek, vagy hát az édesipari termékekben érzik azt, hogy ott igen. Nem tér vissza a piac olyan
idén,
erősen.
Hát, vagy legalábbis nagyon lassan indul el. Tehát az első fél évben azért még nagyon nagy változást nem látunk. Az ugye érdekes, hogyha nézzük az infláció alakulását, akkor nyilván Magyarországon nagyon kiugró volt a tavalyi év, de Magyarországon az árstoppok és egyéb intézkedések miatt eltolódott, tehát később jött az infláció emelkedése, mint mondjuk Európában szinte mindenhol. Igaz, hogy ott nem volt ekkora mérték, de ott előbb indult el, tehát ott már ott 21-22-ben elindult egy inflációs emelkedés, tehát Magyarország később követte, viszont később is áll vissza gyakorlatilag. Ugye ezt most látjuk, hogy Kelet-Közép vagy Nyugat-Európában is ugye már lényegesen alacsonyabb inflációs szintek vannak. Ami viszont mit jelent, hogy talán az emberek előbb elkezdenek tudni költeni. Nekünk ez nagyon fontos, mert nekünk azért a termelésünk 60%-a az export.
Na most van egy olyan termék, ami ha az ember hirtelen kimondja, akkor nem is érti, hogy miért önnel beszélem meg ezt a kérdést, a tejárak hogy alakultak, és azok nagyon erősen visszakorrigáltak, tehát most már mondhatni, hogy egész jó áron lehet tejet kapni, sajtakciók is egymást érik, tehát mondjuk sajtból is többet tudunk enni ugyanannyi pénzből, tehát ott nem annyira érezzük már azt, hogy kevés a pénzünk. De ugye önöknek nagyon fontos piaca, hiszen ahhoz, hogy cukrot tudjanak előállítani, a kukorica fehérje tartalmát, azt meg el kell tudni adni. Akár a tejhasznú szarvasmarháknak, akár a húshasznú szarvasmarha tenyésztőknek, tehát hogy mindenképpen. Na ez az ágazat hogy néz ki? Ez mint felvevő piac, hogy áll most? Gondolom ők se túl fényesen, hiszen automatikusan pont például a marhahúst, ha nézzük, hát nem az a termék, amit ilyen időszakban az emberek tömegesen vásárolnak.
Igen, ugye nekünk ugye a termelésünk körülbelül egy harmadából takarmánytermékek lesznek, és az ön által említett fehérje takarmány egy nagy része, egy tömegtakarmány, ami alapvetően a tejhasznú szarvasmarháknak a napi etetésére fordítunk, vagy ott, tehát az, ott találja meg a helyét, és ezért nagyon figyeljük gyakorlatilag ezt az ágazatot is. Hát az árak visszarendeződtek sajnos, de azért a tavalyi évben viszont nagyon magasak voltak, tehát tavalyi évben azt gondolom, hogy nem volt olyan tejet előállító vállalkozás, aki egyébként veszteséges volt, tehát az erős év volt. Idén nehéz, de sajnos azt kell mondjam, hogy az állattartásra alapvetően igaz, hogy nagyon nehezen küzdenek meg minden profitért és minden egyes fillérért, amit eredménynek tudnak elkönyvelni. Olyan szempontból nekik most jó, hogy ugye a nagyon nagy termés, amit már megbeszéltünk, mindenből 23-ban nagyon sok termet, és nagyon sok zöld takarmány termet, és nagyon sok gabona és kukorica és bármilyen alapanyag. Tehát ők most egy viszonylag olcsó alapanyagból tudnak dolgozni, ez segíti őket. Az, hogy a fogyasztói oldalon hogy tud nőni majd a fogyasztást. Tehát hiába tudunk olcsón sok tejet, meg tejterméket előállítani, ha azt nem veszi meg senki, akkor bajba vagyunk. Erre ugyanaz érvényesen azt gondolom, amit előbb mondtam, hogy ha majd szépen elindul a fogyasztás kicsit fölfelé, és a reálbérek, vagy a nettó reálbérek gyakorlatilag elérik azt, amit mondjuk tavalyi év előtt, akkor az emberek fognak tudni többet költeni élelmiszerre. És ez talán helyrehozza egy picikét a tejágazatnak a problémáit is.
Egyébként a takarmányipar, amelyik az egyik fő partnerük, az hogy vészelt át ezt az elmúlt időszakot? Tehát ott mondjuk, mert hát ugye ők a megrendelők.
Igen, nagyon vegyes. Tehát azt látjuk, hogy sok kis vállalkozás, sok kis telep bezárásra kényszerült, vagy kényszerfelszámolásra, de olyanok is voltak, hogy üszőket vágtak, amit soha nem szoktak egy szarvasmarha telepen. Tehát sokan kerültek nagyon komoly problémába, ugye az energiaválság, az megugró energiaárak őket is nagyon komolyan érintették, gyakorlatilag megduplázódó alapanyag, vagy gabonaárak, takarmányárak hatalmas negatív hatással bírtak. A nagyobb cégek azért nyilván méretgazdaságosság és modern technológiák használatával azért tudnak lépést tartani, és át tudták vészelni ezt az időszakot. Hát bízunk benne, nekünk hál' Istennek nagyon jó partnereink vannak, tehát nagyon jó partneri körre rendelkezünk, tehát mi nem szorultunk be, és nem voltak ilyen fizetési problémáink.
Mert hogy egyébként az anyag, tehát a fehérje, alapanyag, az egy, mondhatni, hogy hiánytermék, vagy legalábbis nem egy...
Fehérjéből így van, tehát fehérjéből alapvetően hiány van Európában, tehát ezért hozunk be rengeteg szóját, ezért van mindenben szója gyakorlatilag, mert minden takarmány termékekben legyen az, nem tudom, baromfitól, vagy nyúlon át a szarvasmarhától a sertésig, tehát mindenben van szója, mert Dél-Amerikában ugye ezt nagyon versenyképesen tudnak nagyon sokat termelni, mi pedig Európában nem tudunk sokat termelni fehérjéből. Körülbelül 30-33 millió tonnát kell behozni minden egyes évben Európába.
Tehát akkor ezek szerint a GMO-mentes fehérjét, magyar kukoricából előállított fehérjetermék nem is egy olyan kúrens cikk ezek szerint? Tehát, hogy itt is az ár számít egyedül, tehát hogyha Dél-Amerikából a kétes termék, mert azért ott nem is kétes, hát ott egy biztosan van GMO, mert hogy ott nem tilos, tehát az már onnantól kezdve akkor se tiszta, hogyha valaki nem kifejezetten olyan vetőmaggal dolgozik, mert ugye ez fertőződik, vagy minden esetre keveredik. Tehát, hogy ez még mindig nem jelent igazi versenyelőnyt?
A takarmány receptúrázás az egy külön műfaj, tehát egy külön ágazatot, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy tehenészet, ahol napi sok millió liter tejet lefejnek. Ott bizonyos időtávra, egy laktációs ciklusokra előre összeállítanak egy receptúrát, amit az a tehén eszik. Nagyon fontos, hogy minden nap ugyanazt kapja, ugyanazt megegye, és fontos az, hogy mindent megegye, és ennek jó hatásai legyenek az emésztésre, a tejkiválasztásra, a tejkihozatalra. És minden elemnek, ami ebben a receptúrában szerepel, megvizsgálják az árát, a kompatibilitását egymásra, az egymásra gyakorolt hatásait. Tehát amikor összeáll egy ilyen receptúra, akkor az több hónapig, vagy egy fél évig azzal kell menni ennek az üzemnek, mert akkor lesz stabil a tejtermelés, és akkor ez kiszámítható a tejtermelése egy ilyen tehenészetnek. Ebből ugye egy napi fogyasztó ugye nem gondol bele, de hogy ezek nagyon-nagyon sok dologtól függnek, hogy aztán az a tejföl, ami a végén az asztalra kerül, az hogy kerül oda. Tehát az ár az nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy ebben a receptúrában mit bír el. Mert lehet, hogy egy picit valami drágább, mint egy másik termék, viszont mondjuk egy 10%-kal több tejkihozatalra gyakorolt hatás, egy 10%-kal magasabb. Tehát mindent egybe vetve nézik, tehát mindent összeszámolnak, és így a receptúrás szakemberek így állítják ezt össze. Ebben mi nagyon jól szereplünk, mert ez a mi termékünk, ennek nagyon előnyös élettani hatásai vannak, a bendőre gyakorolt hatások nagyon jók, nagyon jó a tejkihozatal, nagyon jó étvágya van a tehénnek, tehát ez egy kúrens termék, de vannak olyan pillanatok, és például ez a mostani év is ilyen, ahol tényleg minden filler számít egy állattartó telepnek, és mondjuk, hogyha valakinek van saját földje, és ott rengeteg zöld takarmányt tudott termelni, az biztos, hogy jobb áron fogja tudni termelni mind a mi termékünket. Tehát ott inkább akkor azt használja föl, és kevesebbet a miénkből. Az előző évben senkinek nem termelt sok zöld takarmány, tehát gyakorlatilag bármit el tudtunk volna adni, mert nem volt mit etetni az állatokkal. Szóval ezek nagyon bonyolult és sok mindennel összefüggő kérdések. Alapvetően nem szokott ezzel gondunk lenni, nyilván az ár az negyedévről negyedévre változik, de hát itt csak követjük a piacnak a mozgását.
Most muszáj tartanunk egy szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Reng Zoltánnal, a Hungrának keményítő és ízott cukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.